Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául választotta, Mózes első könyvéből a 45. fejezet 3. versétől kezdve a következőképpen. Ekkor József már nem tudott uralkodni tovább magán, és az ott álló sok ember előtt felkiáltott: küldjetek ki előlem mindenkit. Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát testvéreivel. Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek: én vagyok József, éle még az én apám? De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek: jöjjetek közelebb. Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt: én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten elküldött engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt velük. Azután elbeszélgettek vele a testvérei. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban nagyon megrendítő az a történet, amelyet Nelson Mandeláról ismerünk, a Dél-afrikai Köztársaságnak elnökéről, hogy miután 27 év elteltével kiszabadult a börtönből, és megválasztották az ország elnökévé, akkor nagyon bölcs intézkedést hozott. Tudnék, ismerte az ember szívét, ismerte az embernek a lelkületét, tudta, hogy az elnyomottak, hogyha hatalomra kerülnek, gyakran válnak elnyomókká, hatalmaskodókká, és indul a bosszú hadjárat. Mert nem jobbak azok, akik eltűrték a hatalmaskodást azoknál, akik hatalmaskodtak. Minden ember szíve bűnös, és ezt nagyon jól tudta Nelson Mandela. És a beiktatási ceremónia közben fölhívta magához a börtön őrét a pódiumra. És létrehozott egy bizottságot, amelynek ezt a nevet adták: Bizottság az igazságért és a kiengesztelődésért. Nem tudom, hogy van-e még olyan ország, ahol ilyen bizottság jött létre. Ennek is köszönhető, hogy nem harapózott el a gyűlölet hadjárat Dél-Afrikában. Talán ezért is van, hogy vannak magyarok is. Lehet, hogy mi is ismerünk olyan magyart, aki ott él. Én egy esküvőn találkoztam egy magyarral, és nagyon csodálkoztam, hogy mit keres valaki ott, miért pont ott telepedett le. És ennek a bizottságnak az élére egy anglikán érseket nevezett ki, akit úgy hívnak, hogy Desmond Tutu. Egy egyszerű szabályt hoztak létre. Ez az egyszerű szabály így hangzott: ha egy rendőr vagy egy katonatiszt önként vállalta a szembesítést a sértettel, amikor túlkapás vétsége forgott fenn, hatalommal való visszaélés, és bevallotta a tettét, elismerte a bűnösségét teljes mértékben, akkor nem indítottak ellene bírósági eljárást. Nem börtönözték be. Ennyit kellett tennie. Vallja be a tettét. Ugyanaz, amit mi tehetünk az oltárnál. Elmondjuk szívből a válaszokat, hogy bánom, hogy igyekezem, hogy egyébként kárhozatra méltó bűnös ember vagyok, de hiszem, hogy megbocsát nekem. A Krisztusért az Isten. És akkor nem kerülök a poklok poklára. Mondom, hogy tudta, mit csinál Nelson Mandela. És volt egy rendőrtiszt, akinek a következő a története. Úgy hívják, hogy Van Den Broek, aki egy 18 éves néger gyermeket lőtt le rendőrtársaival együtt. Ez volt a túlkapás. És hogy ne fedezzék fel, ne lepleződjenek le, ezért elégette a holttestet, hogy megsemmisítse a bizonyítékot. Van Den Broek 8 évvel később visszatért ugyanahoz a családhoz, és az apát is letartóztatta, a feleségének pedig végig kellett néznie azt, hogy a rendőr a férjét egy farakáshoz kötözi, benzinnel leönti és felgyújtja. A tárgyalóteremben a légy zümmögését is lehet hallani, amikor az idős asszony, aki előbb a fiát, majd a férjét is elveszítette, szólásra emelkedett. Mit kíván Van Den Broek úrtól? Kérdezte a bíró. Az asszony azt kérte, hogy Van Den Broek menjen vissza oda, ahol elégette a férjét, és szedje össze a hamvait, hogy méltó módon eltemethesse. A rendőr lehajtott fővel beleegyezett. Az asszonynak azonban volt még egy kérése. Van Den Broek úr, az egész családomat elvette tőlem. Mégis maradt bennem szeretet. Szeretném, ha havonta kétszer meglátogatna a gettóban, és velem töltené a napot, hogy az anyja lehessek. És szeretném, ha tudná, hogy Isten megbocsát neki, és én is megbocsátok. Szeretném átölelni, hogy tudja, valóban megbocsátok. Miközben az idős asszony elindult a tanúk padja felé, a teremben néhányan spontán elkezdték énekelni az Ó, érthetetlen kegyelem, angolul Amazing Grace, ami tudunk, egy rabszolgakereskedő írt akkor, amikor őt találta meg az Úr Jézus, és változtatta meg az életét. Van Den Broek azonban nem hallhatta már ezt a himnuszt, mert az események hatására elveszítette az eszméletét. Amikor azt olvassuk József történetében, hogy felfedi a kilétét a testvérek előtt, azt olvassuk, hogy nem tudtak válaszolni a testvérek. A magyar fordítás ezzel indokolja, megrémültek tőle. A héber kifejezés körülbelül azt mondja, hogy sokkot kaptak. Nem vesztették eszméletüket, de válaszolni képtelenek voltak. Tudom, hogy amikor halljuk ezt a történetet Nelson Mandelával kapcsolatban, meg egyáltalán ezt az egész intézkedést, meg ennek az asszonynak a történetét, a megbocsátásról, akkor azt mondjuk, hogy ez lehetetlen. Ez nem történhetett meg. De azt is tudjuk, hogy megtörtént. Ilyen mindig az Istennek az ügye. Számunkra mindig lehetetlen, és mégis megtörténik. Ilyen volt Jézus halála is, és feltámadása is. És mindig erre utalunk a liturgikus szövegben érdemes ezt is mindig végig gondolni. Az oltár előtti imádságban figyelek fel rá, hogy erről van szó. A magunk erejében nem tudunk bízni. Mivel folytatja? Engedd meg, hogy a te kegyelmedre támaszkodjunk. Magunk erejében nem bízhatunk. Rájöttünk-e már erre? És támaszkodunk-e már a kegyelemre? Azért, mert az ember, mondom, akár elnyomó, akár elnyomott, akár hívő, akár nem hívő, nincs különbség. Gonoszság, gonoszság hátán van bennünk. Ilyenkor, amikor a drezdai bombázásnak az évfordulója van, február 13-án, ha jól emlékszem, akkor mindig ezzel kapcsolatos cikkek keringenek a világhálón, érik el a Facebook felhasználókat, és nyilván más is olvasott erről, és döbbent le azon, hogy mi annak ellenére tudta, hogy volt szőnyegbombázás, hogy mi volt az a szenvedés, ami ezzel járt. Hogy többen haltak meg, mint Hiroshima-ban. Hogy ahol úgy koncentrálódott a hőség, ott 1000-2000 fok körüli hőség volt, és azonnal elpárologtak az emberek. A hőörvény magába szippantotta őket. Aztán persze lehet olvasni olyan cikkeket is, amelyek arról szólnak, hogy azért sokkal-sokkal nagyobb szenvedése volt az orosz katonáknak. Mert hát Sztálingrádnál, amikor a nagy ostrom volt, 1.200.000 katona halt meg, orosz katona halt meg. Hát nyilván, hogy egyik gonoszsággal a másik gonoszságot nem lehet kioltani. Nem érvelhetünk, hogy na akkor megérdemelték azok az ártatlan civilek ott Drezdában. És akkor aztán tovább vihetjük a mi kis gonoszságaink, a kis gonoszságok, nem hiszem, hogy az olyan kicsik ezek. Amikor mondjuk ott van a hittankönyvben a családdal kapcsolatos kérdés, vagy kérdések, és akkor a gyerekeknek feltesszük a kérdést, hogy mi jellemző apára? Hát apára az jellemző, hogy nincs. Mert történetesen ő még nem találkozott az apukával. Mennyi gonoszság van bennünk? Vagy egyszerűen csak annyi az egész, hogy elváltak a szülők, és akkor már tudjuk, hogy ezért van az, hogy az a gyerek, aki eddig jól teljesített az iskolában, most egészen furcsán viselkedik. Mennyi gonoszság húzódik meg bennünk? Eladjuk a gyerekeinket, eladjuk a házastársunkat. Nem kell itt Józsefnek a testvéreire mutogatni, hogy milyen emberek ezek. Ilyenek vagyunk mi. Ilyen az ember. Hosszú út van azonban a megbocsátás előtt. Tehát mielőtt még azt gondolnánk, hogy ez tényleg nem történhetett meg se Józseffel, se ezzel az asszonnyal, akinek még a nevét sem tudjuk, azért gondoljuk át, hogy nagyon hosszú út van a megbocsátás előtt. József mögött is nagyon hosszú út volt. Több mint 2 évtizedes út. Attól kezdve, hogy eladták a testvérek. Eddig a pillanatig. A szabadításnak az útja hosszú volt. Először megszabadult az elkényeztetett ifjú szerepéből. Hát ő volt az, aki mindent megkapott. Amire mi is vágyunk, ugye, hogy mindent megkapjanak a gyerekek. Legyenek ők is elkényeztetettek. Most ebből megszabadul József, amikor eladják, amikor rászakad a valóság, amikor rájön arra, hogy engem utálnak. Aztán megszabadul a meggyilkoltatástól. Ugye tudjuk, legidősebb testvér jár közben, hogy inkább adjuk el. Mégiscsak a testvérünk. Adjuk el rabszolgának. Aztán megszabadul a börtönben a még nagyobb szenvedéstől. Hiszen előléptetik. Igaz, a főpohárnok elfeledkezik róla, amikor a fáraó elé kerül, hogy kinek köszönheti a az álma megfejtését, és hogy ez a József, ez méltatlanul, ártatlanul ül a börtönben, még ott kell maradnia. De sorolhatnánk tovább, hogy nagyon sokszor megszabadul József. Ennek az asszonynak az életében is, akinek mondom a nevét sem tudjuk, és én nem ismerem a hívő hátterét, de egészen bizonyos vagyok abban, hogy ott is meg annyi éven keresztül tapasztalható volt a szabadításoknak a sorozata. Bizonyára ott volt meg annyi bőjt, imádság, hídgyakorlat az életében. Edzés nélkül ez nem megy. Még akkor is a teljes mértékben az Úr Jézus végezte el a szívében a megbocsátást. Az evangélikus könyvben, ahol leírják ezt a történetet, úgy fogalmaznak, hogy Nelson Mandela leckét adott az embereknek, leckét adott a világnak, az országnak a megbocsátásból. Én nem értek egyet ezzel a megfogalmazással, mert a leckét szerintem Jézus adta Nelson Mandelának. Mi nem adunk leckét egymásnak. Mi nem vagyunk képesek erre. Mi túlságosan sérültek és elesettek és nyomorultak vagyunk Nelson Mandelával együtt. És nem az az asszony adta a leckét, hanem Jézus adta a leckét. Nyilván, hogy ehhez sok-sok edzésre van szükség. Edzés nélkül mi következik be? Hát edzés nélkül az embernek izomláza lesz, mert nem kapott elég oxigént, és akkor az izomban felszaporodik a teljes sav, és az fájdalommal jár. És ez történik meg akkor, amikor lelkileg vagyunk edzetlenek. Azt mondjuk, hogy nekünk elég mondjuk hetente kétszer járni, vagy azt akarom mondani, hogy havonta csak kétszer járni mondjuk istentiszteletre. Azt mondjuk, hogy nekünk nincsen szükségünk bibliaórára. Nincsen szükség ennyi edzésre. És akkor mi történik? Valami olyasmi termelődik bennünk, a lelkünkben, ami mindent fájdalmasabbá tesz, mint amennyire fájdalmas. És még az is fájni fog, ami egyébként nem fájna. Hát ez így van az izomlázas emberrel is. Csupán felállni is fáj. És ezért történik az, hogy ha valaki nem edzi magát, a lelkét, akkor összeomlik, kétségbe esik, és még azt sem tudja elviselni, amit egyébként el lehetne viselni. Gond nélkül. De ekkor sincsen még veszve minden, hiszen tudjuk, mi a megoldás. Rá kell dolgozni. Mert hogyha az ember nem törődik a fájdalommal, rádolgozik, akkor elégeti a szervezetünk a tejsavat. Nagyon tetszik nekem, amikor Jim Caviezel, aki a Passió című filmnek a főszereplője, beszél erről, hogy Jézus mindig hív, állj fel, indulj el, elestél, kezd újra. És nem rejti véka alá azt, hogy a lelki megújulás előtt nagyon sok szenvedés vár az emberre. A feltámadás előtt sok szenvedés előzi meg. A Passió felé haladunk, akár az év időszakát tekintve, akár az életünk szakaszát tekintve. A Passió felé haladunk. Nem képviseli Jim Caviezel a siker kereszténységnek az irányvonalát. Azt mondja egyik interjújában, hogy hát sokan tartják azt, hogy hát Jézus mivel helyettünk halt meg, akkor nekünk már nincsen szenvedésben részünk. Ő elhordozta a mi bűneink büntetését. Akkor nekünk már nem kell szenvedni. Igen? És akkor mi van Péter apostollal? És mi van a többiekkel? Miért kellett, hogy meghalljanak a hitért? És úgy fogalmaz, hogy a Biblia teljes mértékben mai történet. Mi is játsszuk azokat a szerepeket, amelyeket a bibliai szereplők számtalanszor elmondja, hogy amikor ő Jézus szerepét játszotta, akkor azt élte át, hogy ő méltatlan erre a szerepre. De ugyanígy mondja ő, van, aki Szűz Mária szerepét játsza, van, aki Júdásét, az áruló szerepét játsza, valaki Pilátusét, a nagy politikusét, vagy hatalmas emberének a szerepét játsza. De nem érdekes, hogy melyik szerepet játsszuk, hanem az, hogy lehetünk Isten gyermekeivé. Még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy ez lehetetlenség. Sokat gondoltam, hogy elmondjam azt a történetet, ami egy héttel ezelőtt történt velem. Azért mondom el, mert látom a párhuzamot az Istennel kapcsolatos történetünk és e között. Egy héttel ezelőtt a Bihari hegységben kirándultam, és nagyon élveztem, hogy igazi tél van, hogy éjszaka -20 fok van, hogy hó van, hogy egészen más a klíma. Aztán szombati napon megpróbáltam beindítani az autót, nem indult. Arra vélekedtem, hogy hát túl hideg van, lehet, hogy megdermedt a dízel üzemanyag. Aztán nagy-nagy nehezen beindult, de leállt. Aztán megint beindult, megint leállt. Még a vendéglátóktól még töltőt is kellett kérnem, mert már kezdett lemerülni az akkumulátor. Aztán konzultáltam az autószerelőmmel, és akkor ő mondja, hogy biztos, amit elmondok, abból az tűnik ki, hogy az üzemanyag szűrőnél lehet a gond. Milyen változások voltak, mik történtek az elmúlt napokban? Említettem a hideget. Lehetséges, hogy víz került az üzemanyagba. A vízkristályok pedig akadályozzák az üzemanyag szűrőn az áthaladást. És ez elég hihetőnek tűnt. Nagyon megörültem, amikor másnap, nem gondoltam, hogy hétfőn már itthon leszek, másnap tudtam, hogy melegedni fog az idő. Már olyan dél körül 0 fok körül volt. De még mindig leállt az autó. Még mindig csak egy-két percig működött. De azt tudtam, hogy ha leérek a hegyekből, ott 7-8 fokkal melegebb lesz. És a következőt csináltam. Csupán 3-4 kilométert kellett megtennem a Vértophágón keresztül. És amikor beindítottam az autót, akkor mentem vele 100 métert, 200 métert, leállt. Vártam egy ideig, megint beindítottam, mentem 100-200 métert, leállt. És tudtam, hogy ezt így kell megtennem, ezt a néhány kilométert a hágón. És onnan már 15 kilométeren keresztül csak gurulok. Nem kell hozzá üzemanyag. Persze vigyázni kell, mert ugye ilyenkor nem működik se a szervókormány, se a szervófék, és hát kanyarok vannak és szakadékok vannak, úgyhogy meg kellett birkózni vele. És amikor leértem, akkor valóban már 7-8 fok volt, és beindítottam az autót, és mint az új. Mint ha nem is 15 éves autóm lenne. Mint ha semmi sem történt volna. Mert felolvadtak azok a jégkristályok, amelyek eltömítették az üzemanyag szűrőt. És akkor értettem meg, hogy igen, az ember, ha nem tudja előre, hogy eljuthatok egy olyan pontig, ahonnan már nem kell saját erő, és saját erőből csak ennyit tudok megtenni, akkor azt mondom, hogy nem érdemes. Nem érdemes. És milyen sokszor vagyunk így, hogy amíg nem tudjuk azt, hogy az Isten felkarol, visz, azt mondjuk, hogy nincs értelme. Minek menjek el a templomba? Minek menjek el a bibliaórára? Minek vegyem végig a liturgikus rendet? Minek énekeljek? Nincs értelme. Saját erőből nem jutok el sehová se. 100-200 méter. Ehhez tudni kell, hogy mi a folytatás. Ehhez ismerni kell a szenvedés történetét. Ezért lesz böjt. Ezért ismerni kell Jézus szenvedésének a történetét, és ismerni kell azt, hogy hogy aki benne hisz, az ott lesz, ahol ő van. Nem marad a szenvedésben, nem marad a halálban, hanem feltámad. Van felmelegedés, van megérkezés, van völgy. Lehetne használni még más párzamot is az életünk eseményei és a Jézus esemény között. Tudni kell azt, hogy még a sikertelenség is Isten direkt akaratából van. Erre akkor jöttem rá, amikor valamelyik hittan csoportommal tanulom a nagy halfogás történetét, és akkor valami ilyen kérdés van, hogy milyen érdekes epizódok vannak a történetben. És akkor egyszer csak eszembe jut, hogy hát az is egy érdekes epizód, hogy éjszaka nem fognak semmit. Hát azért ez nagyon elképesztő, hogy éjszaka, amikor nem lehetséges, hogy ne fogjanak egy halász. Az, hogy valaki egy darab horoggal nem fog semmit egy egész éjszaka, jó. De hogy egy halászhálóval egész éjszaka nem fognak egyetlen halat sem, ez egy direkt sikertelenség. És azt mondom a gyerekeknek, hogy ez is csoda. Nem csak az, hogy utána fognak egy csomó halat, és majd elsüllyednek a hajók, annyi az a hal, meg az igazi csoda az, hogy Péter bűnvallomást tesz, hogy menj el tőle, mert én bűnös ember vagyok. Na, gyerekek, ez is csoda, a sikertelenség. Az életünkben, amikor sikertelenség ér, az direkt van. És ez a csoda része. Pont azért, hogy rábízzuk magunkat aztán a kegyelemre. Tehát még egyszer mondom ezt az imádságot, hogy tudom, hogy a saját erőmre nem támaszkodhatom. Sikertelenségért. Engedd meg, hogy a te kegyelmedre támaszkodjam. És erre hív bennünket ez a történet is, amire azt mondjuk, hogy nem lehetséges, ilyen nincs, hogy József megbocsát a testvéreinek. Nem lehetséges, hogy megbocsássunk abban a helyzetben egymásnak, amikor így és így bántak el velem családtagok, hozzátartozók, falubeliek, hívők, nem hívők, és így tovább. És mégis, hogyha élni akarunk, akkor el kell indulni ezen az úton, még ha csak 100-200 métert is. Be lehetne hozni még ide az időfaktort is. Nem biztos, hogy olyan sokáig elindulhatunk. Még azt is mondhatom, hogy amikor már ott voltam délben, hogy 0 fok van, néztem az időjárás előjelzést, hogy igen, akkor még fel fog emelkedni 1 órára 1 fokra, aztán 2 fokra, de utána már süllyedni fog a hőmérséklet. Nem lehetett akár meddig várni az indulással. Az életben is így van. Nem várhatunk olyan sokáig az elindulással egymás felé, a megbocsátással egymás felé. El kell indulni. József is megtette ezt a lépést. Aztán a testvérekkel tovább beszélgettek. Nincsen részletezve már, hogy mi történt, hogyan beszélgettek egymással. Elismerték-e a testvérek, kérték-e a Józsefet, hogy bocsáss meg nekünk, mert ez nem kerül elő. Van, aki feltételezi, hogy talán nem is jutottak el még itt odáig. Mert tudjuk aztán az 50. fejezetben van a jól ismert mondat, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra változtatta azt. És akkor előtte megint megijednek a testvérek, mert meghalt az apjuk. És azt hitték, hogy József csak addig lesz irgalmas hozzájuk, amíg az apjuk él. Az amikor az apjuk meghalt, megint sokkot kaptak. És csak az apjuk kedvéért kérik, hogy ne bosszuld meg, ne bosszuld meg. És akkor hát József megint elérzékenyül, hogy hát értsétek meg, hát az Isten volt, aki ezt az egészet irányította. Az Isten volt, aki ide küldött engem. Hát ti kicsik vagytok ahhoz, hogy ti ide tudjatok Egyiptomba küldeni engem. Hát az Isten volt. De hogy mikor kértek ők bocsánatot? Amikor arról van szó, hogy egymással beszélgettek, bocsánatot kértek-e? Hogyan történt ez? Hogyan alakult? Nem tudjuk, hogy a mi életünkben is hogyan, de el kell kezdeni. És igénybe kell venni, támaszkodni kell a kegyelemre, akkor, amikor érezzük, hogy nem tudunk megtenni lelkileg, csak ilyen semmitérő métereket. Mert támaszkodhatunk a kegyelemre, saját erőnkben mi sem bízhatunk. Imádkozzunk. Úrunk, bocsáss meg azt, hogy mi ennek ellenére a saját erőre hagyatkozunk. Tapasztaljuk, hogy elérnek bennünket a sikertelenségek, és köszönjük, hogy ez is annak a csodának a része, amit el fogsz végezni bennünk. Hiszen a legnagyobb csoda az, amikor rád fogunk hagyatkozni teljesen, a te kegyelmedre, és így életet nyerünk, bűnbocsánatot nyerünk, és örök életet. Kérünk, hogy így vezess bennünket. Ámen. Énekeljük a 386.